betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Ha röviden akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy az idegrendszer felel mindenért, amit érzünk. Természetesen ez egy nagyon felszínes meghatározás, mert a receptorok mellett, amelyek felfogják mind a test belsejéből, mind a külső környezetből származó érzékelhető ingereket, illetve feldolgozzák azokat, még beszélni kell az utasításokról, amelyeket az idegrendszer ad ki az izmokon, a mirigyeken, a zsigereken levő speciális mozgató, illetve a termelést szabályzó idegvégződéseken keresztül. Banális példa, de gondoljunk bele, hogy milyen következményei lennének annak, hogyha nem éreznénk a forróságot, és nyugodtan belenyúlnánk a tűzbe. Talán az egyik legösszetettebb orvosi területről van szó, aminek a védelme kiemelt figyelmet érdemel. Témánk az idegrendszer őrzői. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Kovács Zsuzsa, neurológus szakorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én is köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mivel is foglalkozik a neurológia, hogyan határozná meg ön az orvostudománynak ezen területét?
A neurológia az, tehát az egy olyan tudományág, ami az idegrendszer működésével foglalkozik. Ezen belül a központi idegrendszerrel és a perifériás idegrendszerrel. Minden olyan betegséget diagnosztizál, kezel, gyógyít egy neurológus, ami a központi idegrendszerhez tartozik, azaz az agy és a gerincvelő betegségeihez, illetve a perifériás idegrendszerhez tartozó kórképekkel.
Melyek azok a panaszok akkor, amelyekkel a leggyakrabban felkeresik a neurológusokat, imáron célzottan, ahogy itt elhangzott, vannak specifikus betegségek is?
Tehát, hogyha például a járóbeteg rendelésről beszélünk, akkor általában a leggyakrabban, amivel bejönnek a betegek a rendelőbe, az a fejfájás. Tehát az egyik leggyakoribb panasz, amivel jönnek. Ezen kívül van a szédülés, ami nagyon gyakori. Akkor a különböző motoros tünetek, tehát itt értem főleg a remegést, amivel gyakran jönnek a betegek, akkor van még a különböző gerincfájdalmak, nagyon gyakoriak, ugye, akinek különböző spondilózis, ugye ez a napi, a népbetegség, mindenkinek spondilózisa van, tehát nagyon gyakran jönnek a különböző gerincfájdalmakkal a betegek. Ezen kívül a fülzugás, különböző alvászavarok, memória problémák, tehát nagyjából ezek azok, amikkel leggyakrabban jönnek a rendelőbe be. Ha a sürgősségi neurológiát nézzük, mivel mennek sürgősségileg a neurológushoz, tehát a sürgősségre, akkor a leggyakoribb a beszédzavar és a bénulás, tehát a lebénulás, a féloldali bénulás.
Bemegy a páciens egy panasszal, és most nem sürgősségről beszélünk, hanem egy általános esetről. A kivizsgáláshoz szükség van valamilyen előzetes előkészületre részéről, a páciens részéről? Gondolok itt arra, hogy egy diabetológiai konzultáció előtt vércukorszint mérést megelőzően nem szabad 8 órán keresztül enni.
Nem, tehát itt abszolút nincsen szükség semmire, tulajdonképpen csak egy programálás kell, és jön a beteg. Nagyjából arról van szó, hogy bejön, és akkor bemutatkozunk egymásnak, és tulajdonképpen más felkészülés nincsen.
Bemegy a beteg, megtörténik a bemutatkozás, és akkor hogyan tovább, hogyan néz ki egy neurológiai vizsgálat?
Igen, tehát elsősorban tehát megkérdezem, hogy hogy hívják, honnan jött, és tehát felveszem a pontos anamnézist. Na most ez a pontos anamnézis, ez áll egy általános korisméből, tehát kikérdezem a beteget, hogy milyen betegségekről tud, különböző szervi betegségekről, végigkérdezünk minden egyes szervről, hogy van-e valami betegség, amit tud, van-e valami rendellenessége. Akkor utána pedig kikérdezik, hogy ha valamilyen neurológiai betegsége van, ha a családban valamilyen betegség előfordult, bármi genetikai fejlődési rendellenesség, daganatos betegség, elhalálozás, a szülők, tehát tulajdonképpen egy bő anamnézis, bő korismét készítünk, és akkor, mikor ez megvan, a maga az elbeszélgetés a pacienssel, akkor tulajdonképpen jön a fizikális vizsgálat, ami egy elég komplex vizsgálat, tehát elsősorban vesszük különböző testrészeket, tehát megnézzük az agyidegeket, hogy minden rendben van-e, az is egy különböző vizsgálatukból áll. Akkor megnézzük megnézzük az izomerőt, hogy egyforma van-e különbség jobb-bal testvér között. Megnézzük, hogyha van koordinációs probléma, tehát megnézzük, ha van egyensúlyzavar, érzészavar, reflexeket nézünk meg, hogy van-e különbség alsó végtag, felső végtag között, jobb testrész, bal testrész között, és amikor tehát amikor ez megvan, akkor nagyjából már a neurológusnak a fejében összeáll egy kép, amivel tudunk differenciál diagnózist csinálni, hogy na akkor most mi lehet tulajdonképpen a beteg, mi az, amit találtunk, mi az, ami van, mi az, ami volt, és hogy akkor hogyan tovább, tehát hogy most mit csinálunk, tehát hogy kell valamilyen különleges kivizsgálás, vagy egyszerűen valamilyen kezelést ajánlunk. Tehát nagyjából erről szól az első lépések.
Meg volt a kivizsgálás, megvan az eredmény, és doktornő úgy fogalmazott, hogy megnézik az idegrendszert, agyidegek, idegvégződések akár, és gondolom, hogy azért itt már bejönnek a különböző képalkotó vizsgálatok, amiből több is létezik a neurológia házatáján, és akkor ezeket vegyük kicsit górcső alá, kezdjük a sort az MR-rel, azaz a mágneses rezonanciával. Egy olyan kifejezés, amit meggyőződésem, hogy nagyon sok hallgató hallott már, de mit is jelent ez, hogyan kell elképzelni egy ilyen kivizsgálást?
Igen, akkor kezdjük általában a mágneses rezonancia vizsgálat az mindig, hát nem mondom az utolsó, de bizonyos esetekben igen, az az utolsó választandó képalkotási eljárás, persze vannak kivételek. Na de hogyha most erről kell beszéljünk, akkor mindenképp fontos elmondani, hogy az MR vagy remené, ahogy ugye nagyon sokan a románból így ismerik, tehát a mágneses rezonancia az egy olyan képalkotó eljárás, ami egy olyan készülék, ami tulajdonképpen tehát a készülék egy mágneses teret alkalmaz arra, hogy különböző képeket készítsen bizonyos szervekről, a jelen esetünkben tehát az agyról és a gerincvelőről, tehát a gerincről, tehát leggyakrabban tehát a neurológiában a mágneses rezonanciát az agyról és a gerincről szoktunk kérni, és tulajdonképpen ez a képalkotó eljárás, ez nagyon komplex képet tud készíteni az agyról és a gerincről, és tehát az előnye a CT-hez képest, tehát a tomográfhoz képest, hogy sokkal pontosabb képet ad a lágyrészekről, tehát mint a tomográf. És ezért bizonyos betegségekben sokkal jobb rezonanciát alkalmazunk, mint a komputertomográfot. Tehát itt gondolok a különböző neurodegeneratív betegségekről, mint bizonyára hallotta a szklerózis multiplexről, vagy akár a daganatokról, tehát az agydaganatokról, vagy valamilyen autoimmun betegségekről, amik az agyi ereket is megtámadják, vagy akár valamilyen fertőző betegségekről. Biztosan hallotta a kullancsípés okozta betegségről, tehát a Lyme-kórról, ami igazán megtámadja az idegrendszert, és akkor tulajdonképpen sokkal jobban kimutatható rezonanciával bármilyen ilyen típusú idegrendszeri elváltozás, mint a tomográffal. De nagyon gyakran alkalmazzuk a különböző gerincbetegségekben, tehát itt értem a gerincdaganatokban, de főleg, tehát főleg a porckorunk sérvek diagnosztizálása sokkal előnyösebb a rezonancia, mint a tomográf. Tehát jobban kimutatja a problémát, ezt a típusú problémát.
A CT, a komputer tomográf és a különböző betegségek, kórok kérdéseivel folytatjuk a zene után.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiunk.
Már is folytatjuk a medicinát, és közben kaptunk egy hallgatói SMS-t. Endre kérdezi, hogy van egy inger, ami mintha először a talpát akarná ketté törni, utána felszalad a kezébe, és a karját, az ujjait akarja letörni, és így a fájdalom futkos a vállán keresztül az egész testében. Mi lehet itt az oka, vagy mit lehet ebben az esetben tenni?
Tehát elsősorban mindenképp el kell menni egy orvoshoz, tehát nem az internet és a Google doktorhoz, hanem el kell menni egy szakrendelőbe, vagy a családorvoshoz, vagy egy neurológushoz. És akkor ott megkapja a pontos választ a problémájára. Kivizsgálják, és akkor megmondják, hogy tulajdonképpen mi lehet a lehetséges probléma, és hogy hogyan tovább, hogyan kezelni, hogyan oldani meg.
Térjünk vissza a kivizsgálásokra, a különböző képalkotó vizsgálatokra. Azt ígértük, hogy a CT-vel, a komputertomográffal folytatjuk. Ez ugye szintén jelen van a neurológia eszköztárában. Hogyan is kell akkor ezt a folyamatot, ezt a képalkotó kivizsgálást elképzelni? Milyen haszna van ennek?
Igen, tehát a CT is, tehát a CT az jóval korábban jelent meg, mint a rezonancia, jóval, tehát maga az előnye, az tulajdonképpen az egyik előnye, hogy sokkal könnyebben hozzá lehet jutni, tehát egy egyszerű embernek is úgymond sokkal könnyebben elérhető. Tehát általában sürgősségi esetekben a tomográfot szokták használni, tehát a sürgősségi neurológiában, tehát ha valaki bemegy ide a sürgősségre, akkor az első, hogy CT-t csinálnak, ha olyan a tünetet, tehát neurológiai állapot, tehát nem rezonanciát, hanem CT-t. És hogyha majd szükség lesz, akkor majd úgy is fogják ajánlani a rezonanciát. Tehát jóval olcsóbb, könnyebben elérhető, és ami olyan probléma van, azt így is úgy is kimutatja a tomográf. Tehát itt értek egy agyinfarktusra, vagy egy agydaganatra, ami nagyon előre haladott, azt így is úgy is kimutatja a tomográf. Tehát, hogy azért végül is megvannak az előnyei, és nem csak a hátrányai.
Beszélnünk kell még az elektrofiziológiai vizsgálatokról is, mint például az EEG, az EMG és az EMG. Doktornő, mit jelölnek ezek a rövidítések, és mikor használjuk őket?
Igen, tehát az EEG az elektroencefalográfia, tehát hogy tulajdonképpen az agynak az elektromos működését térképezi fel, tehát gráfia, az lerajzolja, feltérképezi az elektromos működését. Ezt általában különböző epilepsziás tünetek, vagy epilepsziás diagnózis felállításában szoktuk kérni. Tehát minden olyan esetben, amikor a paciens elveszíti az eszméletét, akkor kötelező ezt az eljárást, ezt az elektrofiziológiai kivizsgálást kérni. Ugyanis ez, hogyha valamilyen góc van az agyban, ami MR-rel és CT-vel nem látható, de tudjuk, hogy valami nincs rendben, akkor ezt kimutathatja. Na most, ez egy nem invazív beavatkozás, tehát nem csinál különösebb sugárzás, vagy különösebb kárt az egészségben, és tehát aránylag olcsó is, tehát hogyha a beteg ki kell fizesse, mert ugye nagyon sok beteg ezzel jön be, jó doktornő, de azért mégis mennyi, mert hogy ugye a rezonancia az nagyon drága. Tehát, hogy egy elég könnyen elérhető kivizsgálás, és nagyon fontos is. Az elektroneurográfia, tehát az ENG és az EMG, az ENG az elektroneurográfia, és az EMG az elektromiográfia. Tehát a neurográfia, elektroneurográfia, az megmutatja, hogyha valamilyen elváltozás van az ideg szál mentén. Tehát nagyon sokszor alkalmazunk különböző neurodegeneratív betegségekben, vagy különböző neuropátiákban, vagy hogyha biztosan hallott a divatos betegségről, erről a Kárpál alagút szindrómáról. Na most egy alagút, tehát ez a csukló alagút szindróma. Na most nagyon gyakran, tehát ahhoz, hogy megnézzük, hogy van-e ez a betegség, és hogyha van, akkor mennyire van megsérülve az idegszál, és ha megvan sérülve, akkor tehát igazából ez kimutatja, hogyha megvan sérülve az idegszál, és hogy mennyire van, mennyire súlyos, és ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján tudjuk majd eldönteni, hogy milyen típusú kezelés kell a jövőben a betegnek. Tehát gyógyszeres kezelés, fizioterápia, vagy sebészeti beavatkozás. Az elektromiográfia az az izmok működését térképezi fel, tehát elektrofiziológiailag az izmok működését térképezi fel, ez nagyon fontos különböző ugyanígy tehát neurodegeneratív betegségekben, és tehát itt megemlíteném a súlyos izombetegséget, tehát például a miaszténiát, hogyha tetszett hallani róla. Tehát ez is egy elég gyakori izomgyengeség betegsége.
A vizsgálati módszerek közül, ami már nem feltétlenül képalkotó vizsgálat, meg kell említeni a Doppler vizsgálatot is. Ezt pontosan mikor és mire használják, miben segít ez?
Igen, a Doppler vizsgálat az ekográf tulajdonképpen, és ezt szakmai nyelven, ezt úgy mondjuk a neuroszonológia, tehát a vaszkuláris rendszernek a kivizsgálása, és tehát itt értem főleg a neurológiában a nyaki ereknek a kivizsgálását, tehát ez egy non-invazív, nem invazív képalkotó eljárás, abszolút semmi mellékhatása nincsen a betegre nézve. Nagyjából bárhol megcsinálható, ahol van egy ilyen gép, és tulajdonképpen információt kapunk a nyaki és az agyi erek struktúrájáról, hogy milyen az érnek a fala, ha esetleg van lerakódás, ha esetleg van az ér falában különböző plakkok, ilyen koleszterin, zsír plakkok, akkor azt látjuk, hogy milyen az érnek milyen az érben a véráramlat, és ezeket meg tudjuk mérni. Na most ez nagyon fontos például a különböző, tehát hogyha ezek a lerakódások, elváltozások különböző szűkületeket képeznek a nyaki erekben, amik itt mennek és viszik fel az ért, a vért az agy fele, akkor ez a vizsgálat kimutatja, hogyha valamilyen elváltozás van, és akkor ennek függvényében, hogyha például nagyon nagy a szűkület, akkor a vizsgáló orvos az más képalkotó eljárást kér, tehát angiográfiát, érfestést, CT-t, MR-t, és akkor tehát tulajdonképpen sztrókban hol szoktuk alkalmazni, különböző fejfájásokban, fülzugásokban, szédüléses betegek, akik jönnek, szédülnek, azoknak mindig meg szoktuk nézni. Aki agyérkatasztrófán esett, tehát kötelező megnézni. Tehát tulajdonképpen egy diagnosztikai célból is, de a jövő, tehát hogyha már valakinek mondjuk volt egy agyérkatasztrófája, akkor és volt valamilyen elváltozás ezekben a nyaki erekben, úgy a karotis ütőérben, mint a vertebrális erekben, vagy akár az agyi benti erekben, akkor tulajdonképpen tudjuk követni, hogy van-e, lesz-e még elváltozás, vagy van-e elváltozás az elkövetkező hónapban, fél évben, évben.
Ideig beszélgettünk a képalkotó és nem csak képalkotó vizsgálatokról, viszont idegrendszer, neurológia ez a fő témánk, és a műsor folyamán arra gondoltam, hogy nem a neurológia az egyetlen, amely az idegrendszerrel, nem az egyetlen orvosi tudományág, ami az idegrendszerrel foglalkozik, hiszen ott van a pszichiátria is. Mi a különbség akkor a két terület között a gyakorlatban?
Igen, ez egy jó kérdés, és egy fontos kérdés, mert tehát tulajdonképpen, ha egy mondatban fogalmaznám meg ezt az egész kérdésre a választ, akkor azt mondanám, hogy addig, míg a neurológus az aggyal foglalkozik, addig a pszichiáter az elmével foglalkozik. Vannak olyan betegségek a neurológiában, aminek később különböző pszichiátriai tünetei jelentkeznek. Tehát itt értem mondjuk egy sztrókot, egy agyérkatasztrófát, aminek később különböző pszichiátriai tünetei lehetnek. Itt értem a kognitív funkciók hanyatlását, depressziót, alvászavart, és tulajdonképpen nem igazán lehet egy bizonyos betegségekben, egy bizonyos szinten nem lehet elválasztani a kettőt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most eddig neurológia volt, és akkor innen tovább pszichiátria, mert nem lehet. Tehát, hogy a kettő bizonyos betegségekben igenis összetartozik. Tehát, hogy egy neurológus, tehát a sztrókban, amikor már jelentkeznek, amiket elmondtam, tünetek, vagy akár a Parkinson betegség. Tehát a Parkinson betegségnél nagyon fontos megemlíteni, hogy nem csak a parkinsonos motoros tünetek jelentkeznek, tehát, hogy valaki remeg, vagy lelassul, hanem vannak a nem motoros tünetek. És ide tartozik az alvászavar, a depresszió, amiket egy bizonyos szinti kezelhet a neurológus, de egy bizonyos szint után nem kezelhet, hanem pszichiátriára tartozik. Na most, hogy hol van ez a szint, ezt így nem lehet meghatározni. Tehát nem lehet mondani egy konkrét választ.
El kell menni akkor egy kivizsgálásra, és onnan indul el tovább az út, de hol kezdjük akkor a folyamatot, hogy pszichiátriára vagy neurológiára menjünk? Mi legyen az az elosztó pont, ahova egy páciens először menjen el?
Hát igen, ez is egy jó kérdés. Tehát nagyon sok paciens azért jön a neurológushoz, mert ő nem bolond. Tehát szó szerint, tehát bejönnek, és akkor azt mondják, hogy kikérdezzük, megvizsgáljuk, és akkor ő azt mondja, már pedig doktornő, én nem vagyok bolond. És én nem megyek a pszichiáterhez. És akkor ezt így nehéz, tehát nem könnyű, hogy ezeket a problémákat menedzselni.
Orvosi ajánlásra sem akarnak elmenni, vagy más orvos, más szakterület képviselőjének a véleményét is kikérni?
Hát ez változó, tehát ez sok nagyon számít, hogy milyen a paciensnek a hozzáállása, hogy jön, hogy mennyire nyitott mindenre, mennyire nyitott arra, hogy igenis, én úgy látom, hogy ez a tünet, amivel jött ez a probléma, ez pszichiátriai kezelést igényel. Tehát mindenképp fontos egy alapos anamnézis, és felmérni azt, hogy igen, a paciens erre hajlamos, vagy nem hajlamos, hogy ezt ő hogy éli meg, mert sajnos nálunk ez a probléma az egyik, hogy igenis szégyen menni pszichiáterhez, holott nem szégyen, tehát egyáltalán nem szégyen.
Visszatérve a neurológiára, itt a műsor folyamán rengeteg módszert, képalkotó kivizsgálást említettünk, de milyen más eszközre van, lehet még szüksége egy neurológusnak?
Na most igen, tehát az egyik alapvető eszköze egy neurológusnak az a kalapács, tehát a reflex kalapács. Tehát nyilván, hogy tehát ez fontos, hogy legyen egy, ha már elmész egy neurológushoz, akkor ezt tudnia kell a paciensnek, hogy igen, lesz ottám reflex kalapács, és hangvilla is. Tehát, hogy megnézzük a hallását is, és akkor fontos, hogy legyen egy hangvilla. De ezen kívül igen, gyakran használunk akár vatapamacst, vagy akár tűt, amivel különböző érzésfunkciókat tesztelünk le.
A betegségeket tekintve, a kor előzmények, kor esetek tekintetében milyen különbségek vannak, lehetnek idegrendszeri problémák, rendellenességek tekintetében a nemek között? Hiszen például a stroke előfordulása magasabb a férfiak körében, viszont súlyosabb lehet a nőknél.
Igen, tehát így van, és hát ami más, tehát ami most így, tehát például a Parkinson betegség, tehát ott a Parkinson betegségnél tehát általában gyakoribb a férfiaknál is az idősebb korosztálynál, mint a nőknél. Tehát az nem azt jelenti, hogy a nőknél nem, de gyakoribb a férfiaknál. Ezen kívül a szklerózis multiplex az sokkal gyakoribb a fiatal korosztályban, mint idősebb korosztályban, és gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál. Itt meg kell még említeni a migrénes, a különböző fejfájásokat, tehát a migrénes fejfájások, a tenziós fejfájások, azok sokkal gyakrabban fordulnak elő nőknél, mint férfiaknál. Na most, amit még nem igazán beszélnek erről, nem is teljesen a neurológiához tartozik, de azért megemlítem a különböző központi idegrendszer sérüléseit, tehát traumáit, tehát itt értem különböző balesetek során képződött agysérüléseket, vagy gerinc sérüléseket. Itt általában a felmérések a alapján gyakrabban fordulnak elő a férfiaknál, mint a nőknél. Ugyanis, tehát nagyon sok van, akik fizikai munkát végeznek, erdőben dolgoznak, ugye általában férfiak, vagy baleseteknél is, ugye általában akik gyorsan vezetnek, azok a férfiak. És igen, tehát, hogy ezt is azért figyelembe kell vegyük ezeket a tényeket is.
Sötét téma, de nem mehetünk el a mortalitás mellett sem. Melyek azok a betegségek, fellépő neurológiai komplikációk, amelyek a legtöbb áldozatot szedik? Hiszen például az imént említett stroke-nak éves szinten több mint 60 ezer elszenvedője van Románia szinten.
Igen, tehát világviszonylagban azért egy ismert dolog, hogy a szívbetegség, tehát a szívérrendszeri betegség mellett a neurológiai kórképek azok, amik növelik a mortalitási rátát. Egy 1990 és 2016 között végzett 195 országban végeztek egy tanulmányt, kimondottan a neurológiai betegségekről, hogy melyik azok a neurológiai betegségek, amelyek tehát a mortalitást és a fogyatékosságot növelik a társadalomban, és tulajdonképpen 15 betegséget vettek figyelembe, és az első 3-4 helyen, az első helyen a stroke volt, az agyérkatasztrófák, az Alzheimer-kór, a különböző demenciális, más demenciával jelentkező neurológiai betegségek, De ide sorolható volt a meningitis, tehát az agyhártyagyulladás is, tehát a különböző fertőzések, bakteriális, vírusos fertőzések következményeként kialakuló agyhártyagyulladás, ami komoly neurológiai tünetekkel jár, és hogyha nem kezelik, akár halálozáshoz is vezethet. Persze volt a szklerózis multiplex, a különböző neurodegeneratív betegségek, motoros betegségek, Parkinson betegség, és akkor persze, ahogy az előbb is említettem, a különböző központi idegrendszeri traumák.
Beszéljünk még egy pár gondolat erejéig a rizikófaktorokról is, avagy mit érdemes kiküszöbölni annak érdekében, hogy kisebb eséllyel legyünk áldozatai valamilyen kornak, neurológiai problémának?
Igen, itt megemlíteném elsősorban, tehát maga mind, tehát hogy megelőzzük a különböző rendellenességeket, neurológiai rendellenességeket, nagyon fontos megemlíteni az állapotos nőket. Tehát, hogy egy állapotos nő nagyon oda kell figyeljen, tehát főleg az első trimeszterben, amikor van az organogenézis, tehát a szervek fejlődése, nagyon oda kell figyeljen a különböző fertőzésekre, a különböző gyógyszerekre, amiket esetleg szed vagy felírhatnak, mert ezek a tényezők bizony befolyásolják az idegrendszer fejlődését is, és tehát az egész állapot terhesség alatt, és bizony különböző neurológiai rendellenességeket okozhatnak. Ezen kívül maga így a rendellenesség, tehát ez lenne, ez amire oda kell figyelni, és tehát mindenképp fontos, hogy maga a különböző neurológiai betegségek megelőzésére, neurológiai betegségek megelőzésében nagyon fontos odafigyeljünk, hogy tehát, hogy rendben tartsuk a vérnyomásunkat, rendben legyen a cukorszintünk, a testsúlyunk, megfelelően mozogjunk, megfelelően aludjunk, megfelelő mennyiségű, jó minőségű alvásunk legyen.
A műsor végéhez közeledve kaptunk még egy hallgatói SMS-t. Éva írja nekünk, hogy 58 éves, és volt mindenféle kivizsgáláson CT, azaz komputertomográf, neurológia és pszichiátriai kivizsgálás is, de nem kapott választ arra a kérdésére, hogy a feje tetején, a feje búbján érez egy szorító, nyomó fájdalmat. És azt szeretné kérdezni, hogy ez mi lehet?
Igen, tehát továbbra is azt tudom mondani, hogy ezt így nem lehet elmondani, nem lehet egy diagnózist felállítani rádión keresztül, hogy akkor önnek most ez a betegsége is, pont. Tehát, hogyha még mindig nem állt össze a fejében, hogy tulajdonképpen mi lehet a probléma, akkor továbbra is azt javaslom, hogy menjen el egy újabb neurológushoz, vagy újra egy szakorvoshoz, és beszélje át, hogy igen, akkor nekem még mindig nem tiszta, és hát, hogyha megtalálják a megfelelő választ.
Esetleg, hogyha még nem volt, segíthet egy MR, egy mágneses rezonancia, avagy ahogy a műsorban is hivatkoztunk rá, egy RMN?
Igen, tehát... Igen, de így konkrétan, hogy konkrétan a mágneses rezonancia megmondja a teljes választ. Igen, tehát szóba merül, hogy lehet készíteni egy MR, tehát mindenképp, de nem biztos, hogy az megmondja a választ. Tehát mindenképp javasolom, hogy menjen el egy neurológushoz újra, és akkor újra nézzék meg.
Doktor, de zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy az agyról azt mondják, hogy hiába teszi ki a testünk tömegének mindössze a 2%-át a legbonyolultabb szerv, amely működésének még mindig csak egy kis része van felderítve. Ennek tekintetében is, mi lehet, hogyan alakulhat a neurológia a jövőben, a jövőre nézve?
Tehát mint mindenben a neurológia is fejlődik, és próbál mindenféle olyan kezeléseket kivizsgálási módszereket fejleszteni, kutatni, amik segítenek a különböző betegségek kórismézésében, kezelésében. Tehát példákat, ha mondok, tehát vannak különböző képalkotási vizsgálatok, amik a retinát nézik meg, és akkor ezen keresztül információt nyernek a különböző gyulladásokról, különböző plakkokról, amik neurodegeneratív betegségeket okozhatnak. Vagy akár a Parkinson korban, ugye, ahogy említettem, nem csak a motoros tünetek vannak, hanem a nem motoros tünetek is, és a kutatók azon vannak, hogy tulajdonképpen hogyan állapítsák minél hamarabb meg tehát az alvás és a depresszió, tehát az alvás zavar és a depressziós tünetek korai felismerését Parkinson korban. A másik pedig, tehát ugye most nagyon felkapott ez a mesterséges intelligencia, na igen, ezt is próbálják használni a különböző gerincfájdalma, gerincsérülések felismerésében, kezelésében. És persze fejlődik a képalkotó eljárások is, tehát azok is fejlődnek, azokat is próbálják fejleszteni, hogy minél pontosan, minél egzaktabb képet kapjunk egy sztrókról, egy érszükületről.
A neurológia fejlődés és a mesterséges intelligencia kapcsolata, hiszen most már az orvostudományokban, a neurológiában is benne van az AI, legyen ez a mai műsor záró gondolata. Doktornő, köszönöm, hogy eljött és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. Kovács Zsuzsa neurológus szakorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!